Mai témánk Mohamed megjelenése. Mikor és hogyan jelent meg Mohamed ebben a törzsi világban?
Mohamed 570 tájékán született. Ugye ezt nem tudjuk pontosan, mert nem volt semmiféle anyakönyvvezetés abban a világban, abban az időben. Sőt, mi több hozzá kell tennem, hogy még a 20. században is ritkaság számba ment az iszlám világában az anyakönyvvezetés. Tehát én beszéltem akkor idősebb férfiakkal, akik nem tudták megmondani ezt, hogy hány évesek, mert legutoljára az édesanyjuk és az édesapjuk vitatkozott arról, hogy hány éves a gyerek, de azt mondta, hogy amikor legközelebb voltak egymáshoz, akkor is 4 év különbséget satszoltak. Tehát nem európai viszonyokba kell gondolkodni, tehát csak annyit tudunk, hogy 570 tájékán született valamikor. Ugye Mekkában akkora is törzsnek az egyik szegény ágába. Uh-huh. Édesanyja korán meghalt, de édesapja is, Abdellah is meghalt, mégpedig a születése előtt. Uh-huh. Ez különböző hátrányos körülményekkel járt, először is nem örökölhetett. Tehát ez a korai törzs, még ugye az előbb múlt alkalommal említett Ádenből északra vezető karavánok működtetésében találta meg a megélhetését és a boldogulását. Tehát ennek a törzsnek a szegény ágába született, úgyhogy még ott sem örökölt, még annyit sem, mint a többi szegény sorstársa a klánból. Magyarul nincstelen volt, és a nagybátyja nevelte föl. Tehát az Abul Hásim féle klánhoz tartozott, többé-kevésbé ők voltak a lenézett szegény rokonok a törzsön belül. Mekkában, mint azt már említettem, se kézművességre, se állattenyésztésre, se növénytermesztésre nem sok lehetőség volt. Ugye, ha nem voltak növények, tehát fa, vagy egyéb ilyesmi, akkor kézművességre se sok lehetőség kívánkozott. Ennek következtében csak is a kereskedelemből tudtak megérni, ő pedig, mint nincstelen, nem tudta kereskedelembe beszállni, amihez tőke kellett volna. Későbbi életrajzírói kiszínezték a gyerekkori történeteket, de a megbízható forrás tulajdonképpen a Koránnak néhány szűkszavú megjegyzése. Tehát a 93-as szúrában olvashatjuk azt, hogy a hajnalra és az éjre hahalgat. Ugye ez egy esküforma, nagyon sok szúra kezdődik ilyenfajta természeti képpel, amelyik esküforma. Majd így folytatódik. Nem hagyott el az urad, és nem utált meg. Ugye ez abban az időszakban keletkezett ez a szúra, amikor meghalt az őt fölnevelő és az őt védelmező nagybátyja, és egy Abdel Uzzá nevezető másik rokona lett a klánnak a vezetője, aki kifejezetten ellenséges viszonyt ápolt Mohameddal. Őt aztán Abu Lahabnak is, tehát ugye a tűz atyának nevezte, jelezve azt, hogy majd a pokol tűze fogja elégetni ezt a nagybácsit, tehát Abu Lahabot. Tehát ebben a borzasztó reménytelen helyzetében írt az, hogy nem hagyott el az urad, és nem utált meg. A túlvilág bizony jobb neked, mint ez a világ. Tehát tulajdonképpen lehet látni, hogy ebben a világban ő nagyon kényelmetlenül érezte magát. Bizony, áld majd neked az urad, és elégedett leszel. Tehát ez egy jövőre vonatkozó jóslás. Vagy nem adott menedéket, amikor árván talált. Tehát ez például egy kifejezetten egyértelmű utalás árva gyerekkorára, és arra, hogy kapott menedéket, tehát befogadta a nagybátyja. Tévejgőnek talált, és igaz útra vezetett. Azaz magyarul pogány volt, ám de kapott egy isteni kinyilatkoztatást, és megismerte az isteni igazságot. Szegénynek talált, és gazdaggá tett. Ugye szegénynek talált, ugye az előbb elmondott okoknál fogva, de egy gazdag özvegyet vett feleségül, tehát gazdaggá tett. Az árvát ne bánsd, a koldust ne küldd el, de urat kegyét hirdest. Tehát ez pedig egy erkölcsi norma, ugye amelyeket saját élete tapasztalatából is leszűrt, és a végkicsengés az, hogy egyedül Istenbe bízhat. Tehát ilyen utalásokból lehet rekonstruálni az életét. Az életrajzírói ezeket aztán rettenetesen kiszínezték, ezeket a történeteket, és egy gazdag irodalmi hagyományt hoztak létre. Itt ez a szegénynek talált és gazdaggá tett, ugye ez arra utal, hogy ő fiatal korában egy gazdag özvegy mellé elszegődött, akinek a karaványát vezette, és a gazdag özvegyet aztán később feleségül vette. Uh-huh. Ugye a gazdag özvegy az nála körülbelül 20 évvel volt öregebb. Ennek ellenére 6 gyermek született a házasságból, 2 fiú, akik meghaltak, és 4 lány, akik viszont megmaradtak. Később aztán az iszlám történetében fontos szerepeket játszottak, mert a közösségének, tehát az új vallás hívei fő embereinek adta feleségül őket. Tehát ilyen módon családilag is azokat magához kötötte.
A korabeli források egyébként magát, Mohamedet milyen személynek láttatják?
Mohamedet földön túli személynek, tehát olyannak, aki isteni kiválasztott, és a Koránnak néhány utalását, például a lam nasrah szadrak, tehát vajon nem tártuk-e föl kebledet? Mit jelent ez, hogy föltártuk a kebledet? Ezt nem lehet tudni. Tehát jelentheti azt, hogy fogékonyá tették a tanításra, tehát arra a kinyilatkoztatott tanításra, amit állítólag Gábriel angyal hozott le neki. Ám de az életrajz írói ebből egy egész történetet kerekítettek, hogy Mohamed a nevelő anyjának a gyermekeivel játszott valahol, amikor megjelent 2 idegen, fehér ruhás, és ezek Mohamedet megfogták, és fölvágták a keblét, kivették a szívét, és megtisztították, majd pedig visszavarták az egészet. És ma, amikor ezután hazament, akkor nagyon sápat volt, és nagyon rossz állapotban volt, de aztán valahogy fölgyógyult. Ezt a történetet kerekítették ebből a mondatból, hogy vajon nem tártuk-e föl kebledet. Na most hát a történetről lehet látni abban a pillanatban, hogy célzatos. Ugye a 2 fehér ruhás ember az valószínűleg 2 angyalra akar célozni, és a nasrah kalbak, ugye itt valóban a föltárásról van szó, mint ahogy a mai arab nyelvben a sarrah az a sebészt jelenti, és valami sebészeti akciót találtak ki az egész történetből, amelyiknek a szívének a megtisztítása volt a lényeg, tehát kvázi az isteni elhivatottságot hozták ebből az egy mondatból. Tehát ez mutatja azt, hogy hogyan és miként működött az életrajzíróknak a fantáziája, hogyan és miként írták le Mohamedet. Mohamed, mint isteni személy, természetesen mindent is isteni inspirációra tett, és a természet fölött állt. Ugye ebből következőleg olvashatjuk az életrajzíróinál, ugye amikor különböző emberi szükségletek jöttek ő rá, és azokat elvégezte, ugye a termést az a föld mohón beszívta. Tehát ugye még az is valamiféle természet fölötti szent dolog volt, ugye, amit hát más ember azért nem részesít akkor a becsbe. Tehát Mohamedet egy egészen különleges személyként írják le, akit nem lehet emberi mércével mérni.
Ha társadalmi helyzetét tekintve ennyire hátrányos helyzetű volt, akkor hogyan tudott prófétaként olyan nagy befolyásra szert tenni?
Igen, tehát, mint említettem, Hadidzsa révén ugyan meggazdagodott, ám de aztán Hadidzsa meghalt, és ott maradt ugye a gazdag özvegyasszony védelme nélkül, de akkor már ő maga gazdag ember volt. Tehát köré szerveződött az új tanítást elfogadóknak a kis számú serege. Ezek között ott volt az unokatestvére, nevelőapjának a fia, Ali ibn Abi Talib, de ott voltak olyanok, akik rabszolgák voltak a kurajsita törzsnél, tehát nagyon vegyes társaság volt. És aztán ott voltak közötte olyanok, akik elfogadták a tanítását, de például lányát, az egyik lányát feleségül adta hozzá, ez az Abu Bakr, aki egyébként nála öregebb volt, és az egyik lánya révén aztán ilyen módon rokoni kapcsolatba kerültek. De ennek ellenére a helyzete Mekkába tarthatatlanná vált, tehát utcagyerekek megdobálták, csúfolták, és így tovább. Tehát jobbnak látta az első adandó alkalommal elhagyni Mekkát. Erre akkor adódott neki lehetősége, amikor egyik zarándoklat alkalmával, ugye, ami pagánykori zarándoklat volt, és az a pagánykori kábához irányult, amiből egyébként hozzá kell tennem, hogy a mekkaiaknak nagy jövedelmük volt, tehát a zarándoklatok azt jelentették, hogy akkor ott áldozati állatokat kellett vásárolni, enni kellett, szálláshelyet kellett kapni, tehát ez egy nagy fontos bevételi forrása volt Mekkának. Tehát egy ilyen zarándoklat alkalmával Medinába két törzs, amelyik egymással ellenséges viszonyban volt, a Hazraj és az Ausz, őt, mint egy kiemelkedő embert, ugye, akiről már akkor híre ment a Arábiába, hogy egy új vallást hirdet, megkeresték és megkérték, hogy legyen közöttük bíró, bíráskodjon az ő vitás kérdésükben. És meghívták Medinába. És Medinába szép csöndben, tehát észrevétlenül átszivárgott a híveivel. Nem merték egyszerre egy csoportba elhagyni Mekkát, hanem ugye kvázi egyenként átszöktek Medinába, és Medinába megalapították a saját közösségüket, a hívőknek a közösségét. Ám de Medinába több törzs volt, ugye amely törzseknek volt földjük, volt állatuk, mondom, közöttük volt zsidó törzs is, ahogy ezt már korábban említettem, tehát azoknak is volt földjük és állatuk, ők viszont ott voltak minden nélkül. Tehát valamilyen formában neki gondoskodnia kellett, mint a vallási vezetőnek a saját embereiről. Ugye kétfajta tevékenységet folytatott ettől kezdve Mohamed. Az egyik megpróbálta összeszervezni a saját híveit olyan módon, ahogy a törzsek szerveződtek. Tehát, hogy a törzsekben megvolt a vérbosszú kötelezettsége, ő a híveire ugyanezt a vérbosszú kötelezettséget elmondta. Ahogy megvolt a törzsi szolidaritás, tehát, hogy az árvákat vállalni kellett valakiknek és fölnevelni, a közösség felelt az árvákért. Ugye az ő közössége is vállalta az árvákat. Már csak azért is, mert közben a megélhetésről másképp nem tudott gondoskodni, csak úgy, hogy a mekkai karavánokat kifosztották. Tehát tulajdonképpen karavánok fosztogatásából éltek, és a karavánok fosztogatása az nem volt egyszerű feladat, az egy fegyveres expedíciónak felelt meg. Ilyen módon ő három nagy csatát vívott a mekkaiakkal az elkövetkezendő 10 év során. Ugye volt a Badri csata, ahol körülbelül 300 emberével egy 1000 fő által működtetett karavánt kifosztott. Aztán volt az Ohodi csata, ahol ugyancsak egy kisebb sereggel támadott meg egy nagyobb korejsita karavánt, ám de fegyelmezetlenek voltak az emberei, és hamarabb láttak neki a karaván fosztogatásának, még mielőtt befejeződött volna a csata. Úgyhogy a korejsiták összeszedték magukat, és végül is Mohamed és hívei vereséget szenvedtek. De az állandó fenyegetést nem akarta megkatűrni, és egy expedíciós hadsereget küldött Medina ellen. És állítólag egy ott élő perzsa rabszolga ajánlotta azt, hogy vegyék árokkal körül a várost, és ezt nevezik az árok csatájának. Úgy valóban a város bejáratát elzárták egy árokkal, amin nem tudtak átjönni a mekkaiak. És a hosszan elnyúló ostrom azt eredményezte, hogy a különböző nomád törzseknek a hívei azok szép lassan aztán elszivárogtak. Nem volt lehetséges számukra, hogy hosszú ideig lekössék magukat valahol távol a törzsüktől egy bizonytalan zsákmány reményébe. Tehát ezt a csatát viszont megnyerte. Viszont ugyanakkor azt is kell tudni, hogy ő még mielőtt erre a három ütközetre sor került volna, ő kötött egy szerződést a Medinában élő zsidó törzsekkel. Ezt a szerződést nevezzük medinai alkotmánynak. Ez a muszlim közösségnek az életét szabályozza bizonyos értelemben politikai területen. Azért mondom, hogy bizonyos értelemben politikai területen, mert elsősorban avval foglalkozik, hogy a muszlimoknak mi a kötelességük egymás iránt, tehát az, hogy muszlim muszlimmal szemben nem szövetkezik nem muszlimmal. Ugye ez mind a mai napig egy alapvető elv az iszlám világának a külpolitikájában is. Ugye ezt láthattuk az öböl háború idején is, hogy bár Irak jogtalanul támadta meg Kuwaitot, ennek ellenére ők nem voltak hajlandók külső erővel szövetkezni. Ha igen, annak meg volt a speciális oka, például az, hogy az egyiptomiaknak az USA azt ígérte, hogy elengedik az egész a teljes államadóságot, és ennek fejében az egyiptomiak hajlandók voltak az USA-val kvázi szövetségesként föllépni. Abban az időben ez viszont akkora fölháborodást okozott Kairóban, hogy éppen kellett volna mennem a Kairói Egyetemre egy előadást tartani, és nem meg se lehetett közelíteni az egyetemet a tüntetések miatt. Tehát az állampolgárainak óriási felháborodását vonta maga után az, hogy ők az amerikai, a már hivatalos politika az amerikaiakkal szövetséget kötött, mert ezt az alapelvet megsértették. Uh-huh. Ugye a muszlim rabszolgáját azt visszaadja, stb. Tehát számos ilyen alapelvet kötött ki, amelyik a törzsi világban teljesen természetes volt. Tehát a törzsi világ etikai kódexét, kötelezettségeit és jogait ráruházta a hívőkre, azaz magyarul létrehozott a hívőkből egy törzsi közösséget. Tehát az iszlám mind a mai napig gyakorlatilag egy törzsi közösség. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy miért vannak fölháborodva, ha Dániában Mohamed karikatúrákat rajzoltak, azért, mert egy törzs, amelyik azért a becsületért harcol, amire ott a sivatagban harcoltak annak idején a törzsek egymás ellen. Ugye a másik pedig az, hogy a zsidókat ebbe a hívők közösségébe hogyan lehet beleilleszteni azokat, akik más valláson vannak, tehát nem lesznek a törzsnek a tagjai. Ugye ezzel megalkotta a zimmi státust. Tehát az, hogy a muszlimok, mint szomszédot, ez is a törzsi világból jön, hogy a szomszédot védelmezik a muszlimok. A Baszusz háborúban is tulajdonképpen a szomszéd tevéjét érte az inzultus, és a szomszéd tevéért lépett harcba a törzs. Tehát ők védelmezik a zsidókat, de a zsidók kötelesek a muszlimok minden háborújában részt venni. Tehát ugye ez a zimmiknek a sorsa az iszlám világában, hogy ők is az iszlám világának a védelmét élvezik, de kötelesek ugye a nagy közös háborúban részt venni. Viszont megőrizhetik a hitüket, törvényeiket, belső szokásaikat. És ez okozta azt, hogy az iszlám világában tulajdonképpen a könyv birtokosai, a keresztények is, meg a zsidók is megőrizhették belső autonómiájukat. Uh-huh. Tehát, ha ők lefizették az államnak azt az adót, amit le kellett fizetni, és ami nagyobb volt, mint amit egy hívőnek kellett fizetnie, akkor tulajdonképpen az ő belső ügyeikben teljesen szabadon jártak mindig el. Tehát a zimmi státust ez az alkotmány alapozta meg. De ugyanakkor valahányszor egy győztes hadjáratból hazajött Mohamed, mindig talált ürügyet arra, hogy az egyik zsidó törzset felszámolja. Tehát három nagy zsidó törzs volt a Nadir, a Kainuka és a Kurajza Medinában, és mindegyik csata után az egyiket felszámolta, de úgy, hogy elüldözte őket, és a földjüket, minden javukat kisajátította a muszlimoknak, vagy éppen ugye a másik törzs esetében a nőket mind rabszolgává tették, neki magának is volt egy zsidó rabszolga nője, egy kedvenc rabszolga nője, egy Rajhána nevezetű rabszolga nője, és így tovább. Tehát tulajdonképpen Mohamed a történeti források után teljesen jogosan járt el, mert mindig valamiféle árulás történt, de gyakorlatilag azt látjuk, hogy az összes háború után valahogy a zimmiket felszámolta. És tulajdonképpen, ha megnézzük, gyakorlatilag ez történik az iszlám világában azóta is, tehát a keresztes háborúk után az addig keresztény többséget az iszlám világában felszámolták, de ezt látjuk most is, hogy az iraki háború után, az öböl háború után a keresztényeket majdhogy nem teljesen lenullázták. Ez történik Szíriában is, és így tovább. Tehát voltak éppen Mohamed ebből is példát adott a későbbi kornak. Tehát ebben a medinai alkotmányban a bírói szerepet, a hadvezéri szerepet is kikötötte magának, azaz tulajdonképpen megalkotta a szerződés révén a kalifai méltóságot, mert később a kalifának ugyanezek a jogai voltak meg. Tehát Mohamed egy ügyes politikával saját hívőkből álló, de különböző eredetű vérségi rokonságban nem álló csoportjából egy törzsi közösséget szervezett, egy olyat, mint azok a törzsek, amelyeket a vérrokonság kötött össze, és felszámolva a zsidó törzseket Medinába, ugye megteremtette maga tekintélyét és az anyagi alapját a közösség létének, mert hiszen a zsidó javakat mindig kisajátította.
Az általa lefektetett alapok mennyiben tekintendő kötelező erejűnek a mai kor emberére?
Mohamed tulajdonképpen, amikor a vallását tanította, akkor saját állítása szerint a Gábriel által lehozott üzeneteket adta tovább szóról szóra. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen a Korán nem más, mint Istennek az üzenete szóról szóra, azaz magyarul egy isteni inspirációra született könyv. Ezt ők, amikor később a keresztényekkel szembe kerültek, és a keresztények hivatkoztak Jézus csodáira, és kértek csodajeleket az iszlámtól, hogy mutassanak akkor ők is csodajeleket, hogyha isteni alapítású az iszlám, akkor ők a Koránra hivatkoztak, hogy ez olyan gyönyörű stílusban van megírva, hogy ez maga a csoda. Tehát a Korán számukra az isteni inspirációnak a bizonyítéka, tehát ilyet ember nem tud alkotni. A másik pedig az a föltételezés volt az alapja a vallásnak, hogy Mohamed bármit is csinált, azt isteni inspirációra csinálta. Tehát ennek következtében a Mohamed halála után a Koránban levő lefektetett törvényeket, ugye a Koránnak körülbelül az egyharmada a közösség életét szabályozza, elsősorban azok a szúrák, amelyek Medinában lettek lebocsátva Gábriel arkangyal révén, azok a medinai viszonyokat jól szabályozták, de miután meghalt Mohamed, és elkezdett tehát egy egész világbirodalommá szerveződni a muzulmánok közössége, akkor rengeteg olyan probléma merült föl, amire nem volt a Koránban semmiféle passzus sem. Tehát akkor ki kellett egészíteni a Koránnak a tanítását, és elkezdték összegyűjteni azokat a történeteket, amelyek Mohamedről szóltak, hogy mit csinált ilyen helyzetben, vagy mit mondott ilyen helyzetben. Uh-huh. Tehát ezek a Mohamedről szóló beszédek, ugye a beszéd arabul hadisz, ezek a Mohamedről szóló beszédek, amelyek a cselekedeteit és a mondásait gyűjtötték össze, amelyek föltételezés szerint isteni inspirációra történtek, ezek a másik csoportját jelentik az írott forrásoknak. Tehát tulajdonképpen a kinyilatkoztatott szöveg és a hagyomány. Ugye a hagyományt rögzíti, a szunnát rögzíti uh-huh. tulajdonképpen a hadisz. Tehát ugye, amit Mohamed csinált, azt azért tanácsos utánozni, mert akkor az isteni inspirációra végrehajtott cselekedeteket hajtjuk mi is végre. Ez természetesen két síkon mozog aztán, ugye az egyik a hivatalos vallástudósok által megállapított sík, ők a Korán szúrájába lefektetett elvek alapján és a szunnából, tehát a hadiszokból leszűrhető példák alapján hozták létre a muszlim jogot, a jogtudományt. De jámbor emberek mindenféle tekintetben próbálják utánozni Mohamedet. Példának okáért olvastuk annak idején egyetemista koromban Mohamed halálának a történetét, hogy kedvenc felesége Áisa ott volt mellette, amikor ő feküdt az ágyon betegen, és kérte a szivákot, hogy a fogát megtisztítsa. És nézzük a szótárba, a szivák egy bokornak az ága. És azon tanakodtunk, hogy lehet egy bokorágával fogat tisztítani, ezt semmiképpen sem tudtuk elképzelni, hogy egy bokorágát hosszába húzogálva a fogunkon, mitől lesz a fogunk tiszta. Egyszer elítottam az Amr ibn al-Ász mecset elé Kairóba, és ott láttam egy utcai járust, akitől hát soha nem szoktam semmit se venni, de akkor valamiért szóbáltam vele, és akkor kérdeztem, hogy ez mi, az mi, amaz mi, és az egyikre azt mondta, hogy szivák. Na, ott volt a nagy alkalom, hogy megtudjam, mi az a szivák, az a bokorág, és kiderült, hogy ez valóban egy bokornak az ága, egy sivatagi növény, amelyik a sivatagi száraz körülmények között elég rostos növény, és ezt nem hosszába húzigálták a fogukon, hanem ugye az ágnak egy darabjából a végén levágták a héját, levágták a kérget, uh-huh. és a belső rostok azok szétnyíltak, tehát ha nem vízszintesen, hanem függőlegesen tartották a fogra, akkor ezek a rostok teljes mértékben úgy működtek, mint egy fogkefe. Uh-huh. Tehát, és kérdeztem, hogy ma, amikor fogkefét lehet kapni Kairóba, fogkrémmel, mindennel, mit lehet nyerni a szivákon? Azt mondta, hogy nagyon sokan vásárolják, mert ez egy kegyes cselekedet, utánozni a prófétát. Tehát tulajdonképpen megmossák fogkefével a fogukat, teljesen rendesen, úgy, ahogy azt a világ más részein is csinálják, majd pedig jámborságból elkezdik a szivákkal dörzsölni a fogukat, bár annak semmiféle gyakorlati értelme nincs. De másik példa az, hogy vannak olyan könyvek, amelyeket lehet kapni mindenütt, a Tibban Nabai, a prófétai orvostudomány. Ez azt jelenti, hogy ilyen meg ilyen tünetek voltak, Mohamed akkor azt mondta, hogy csinálják ezt meg ezt, tehát hogy egy beteget hozzáhoztak. Tehát manapság is, ugye oda viszik a beteget Mohamed elé, az orvoshoz, az orvos fölírja a gyógymódot, majd pedig otthon még kiegészítik avval, amit a proféta hasonló tünetek esetén csinált. Tehát a jámborság azt jelenti, hogy olyan esetekben is utánozzák Mohamednek a viselkedését vagy tetteit, amikor tulajdonképpen a mai életben már nem is lenne semmiféle értelme.
Értem, csak a hagyomány gyakorlatilag.
Csak a hagyomány.
Igen, iránta érzett tisztelet.
De a hagyomány, tehát a szunna, uh-huh. az mindennél fontosabb. Hozzá kell tennem, hogy a szunna fogalma nálunk is, Magyarországon is ismerős volt, ha nem is ilyen formában. Tehát ha arra gondolunk, hogy háború előtt, ha beérkezett a faluba a vonat, akkor a utca egyik oldalán mentek be az állomásra a faluba a nők, a másik oldalon a férfi. Uh-huh. Ez egy szunna volt. Uh-huh. Tehát egy hagyomány. Igen. Tehát tulajdonképpen az arab világban is van egy szunna, ami a proféta cselekedeteit jelenti ebben az esetben az utánzás tekintetében, de nem szabad elfelejteni, hogy a proféta cselekedetei a törzsi hagyományokból fakadtak, tehát ennek következtében a szunna megőrizte a törzsi hagyományokat. Tehát a mai napig azok, akik a szunna jegyében követik a profétát, nem csinálnak más, mint ennek a törzsi világnak a talaján állnak. Tehát ez áll a muszlim törvénykezésre, de ez áll azokra a belső viszonyokra, amelyeket a családban karmazik. Itt mondok egy példát. Mohamed feleségül vette az egyik hívének a 9 éves kislányát. Attól kezdve a lányok 9 éves koruktól férhez mehetnek az iszlám világában. Normális észre belegondolva, ugye ez azért kicsi tarthatatlan álláspont, de a profétai hagyomány jegyében ez lehetséges. A különböző muzulmán országok ezt próbálják korlátozni, és a törvényeket úgy alkotni, hogy egyre följebb viszik ezt, és most már 16 évnél korábban nem igen szeretik általában engedélyezni ezt, de gyakorlatban ez él tovább. Tehát 19 éves lányok, azok partiképes ifjú hölgyek, és 12 éves fiúk nősülhetnek. Ugye ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert amikor ideérkeznek 18 év alatti úgynevezett menek küldtek a magyar határokra, akkor őket betették a fúti gyermekvárosba, holott ezek odahaza férhezmenésre és nősülésre alkalmas emberek voltak, tehát semmiképpen sem lehetett őket gyereknek tekinteni. De az megint egy más kérdés, hogy természetesen egy 9 éves lány az arab világban is 9 éves lány, tehát nagyon sokan óckodnak, tartózkodnak ettől, és sok tragédiának a forrása, tehát nem egy öngyilkosságot okozott ez, de a hagyományoknak az ereje az olyan, hogy tulajdonképpen még az állami törvényeket is fölülírja, tekintettel arra, hogy isteni törvényeknek tekintik azokat a példákat, amelyeket Mohamednek a cselekedetei szolgáltattak.
Köszönöm a beszélgetést!